Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus világosan kijelentette, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Jézus arra kér, hogy fedezd fel őt a társadalom szegény, megvetett és elhagyott tagjaiban. Milyen gyönyörű találkozás lehet ez, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A szegény imája eljut Istenhez. Ez a Szentírásból vett idézet a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a szegények 8. világnapjára írt november 17-ére. A Szentatya úgy fogalmaz: kedves testvéreim, a szegény imája Isten fülébe jut. A bibliai bölcsességnek ez a kijelentése az idei, az imádságnak szentelt évben, előretekintve a 2025-ös rendes jubileumra, kiválóan segíthet felkészülnünk a szegények 8. világnapjára, amelyet november 17-én tartunk. A keresztény remény magában foglalja azt a bizonyosságot, hogy az ima Isten színe elé jut, de itt nem akármilyen ima szerepel, hanem a szegények imája. Gondolkozzunk el ezen a szón, olvassunk a szegények arcán és történeteikben, akikkel korunkban találkozunk, hogy az imádság a velük való közösség és a szenvedésükben való osztozás terévé váljon. Ferenc pápa hozzátette, az idei az imádságnak szentelt évben a szegények imájának a sajátunká is kell válnia, és együtt kell velük imádkoznunk. Ez egy olyan kihívás, amelyet vállalnunk kell, és egy olyan lelkipásztori tevékenység, amelyet táplálnunk kell. Mert a szegények által leginkább megszenvedett hátrányos megkülönböztetés a spirituális figyelem hiánya. A legtöbb szegény különösen nyitott a hitre, szükségük van Istenre, és nem mulaszthatjuk el, hogy felkínáljuk nekik Isten barátságát, áldását, szavát, a szentségeket és a hitbeli növekedés és érlelődés útját. A szegények melletti alapvető döntést főképp a kivételes és elsődleges vallási figyelem nyelvére kell lefordítani, fogalmazott Ferenc pápa a szegények 8. világnapjára írt üzenetében. Turisztikai rekordév lehet az idei Magyarországon, amihez a vallási turizmus is hozzájárult, mondta Nacsa Lőrinc újonnan kinevezett nemzetpolitikáért felelős államtitkár Győrben. Nacsa Lőrinc, aki eddig a vallási turizmusért felelős miniszteri biztos posztját töltötte be, a Vallási turizmus elmélete és gyakorlata Magyarországon című könyv bemutatóján a Brenner János Hittudományi Főiskolán kiemelte. Azok a hazai és külföldi turisták, akik olyan értékekhez látogatnak, amelyeket szakrális desztinációként tartanak számon, hozzájárulnak ahhoz, hogy 2024 turisztikai rekordév lehessen. Az államtitkár hozzátette, a vallási turizmus mostani erősödése azért örömteli, mert Nyugat-Európában a meglévő kincseket, szakrális helyeket világi helyekké alakítják át. Magyarországon büszkének kell lennünk arra, hogy megóvjuk ezeket a helyeket, mondta, példaként említve a Székesegyház felújítási programot, amelyben több Székesegyház megújulhatott az országban. Súlyog Tamás köztársasági elnök november 15-i hatállyal Nacsa Lőrincet, a kereszténydemokrata néppárt országgyűlési képviselőjét nevezte ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárának, tájékoztatta a miniszterelnökség a távirati irodát. Nacsa Lőrincet Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes jelölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkári posztra. Feladata a váratlanul elhunyt Potápi Árpád János szellemi és politikai örökségét követve a határon túli magyarok képviselete és a nemzeti összetartozás erősítése, írták a közleményben. Felidézték, hogy Nacsa Lőrinc 2009 óta tagja az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetségnek, később a szervezet munkacsoport vezetője, 2015 óta elnöke, illetve 2017 óta a KDNP ügyvezető elnökségének munkájában is részt vesz. Végül az időjárásról. A köd lassan zsugorodik, majd feloszlik. Nagyrészt derült, napos idő lesz, de főként az északi középhegység térségében maradhatnak tartósan párás, ködös területek. Itt szitálás, esetleg ónos szitálás sem kizárt. Főként északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. Sopron környékén egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet napközben 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan ködös körzetekben ennél több fokkal alacsonyabb marad. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. A szociális ágazatban dolgozókat ünnepeljük ezen a héten, november 12-e pedig a szociális munkanapja volt. Gúr Péter Attilával, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójával beszélgetünk az ágazatról, szépségekről és nehézségekről, szakemberhiányról, képzésről, aktualitásokról és egy a Miskolci Állatkerttel közös jótékonykodásról is. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Péter.
Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Ezen a héten a szociális munkában dolgozókat ünnepeljük, és november 12-e volt a szociális munka napja. Hogyan emlékeztek erre a napra, hogyan ünnepeltek?
Miskolcon azt gondolom, hogy van egy jelentős hagyomány most már, amit igyekszünk megtartani. 19 évvel ezelőtt indult az akkori intézményünk, a Miskolci Családsegítő Központnak egy kezdeményezése, arra vonatkozóan, hogy ezt a napot, illetve egy hétre kiterjesztve próbáljuk egy kicsit hangsúlyosabbá tenni, olyan programokat szervezni, amelyekkel egyrészt az ágazatban dolgozó kollégákat egy kicsit más aspektusból tudjuk egymással összehozni. Gondolok itt arra, hogy valamilyen közösségi élmény legyen, legyen egy kicsit szakmai program, de legyenek olyan elemei is, amelyek kifejezetten arra, vagy azt erősítik, hogy egy kicsit együtt legyenek a különböző szervezetekben dolgozó szociális szakemberek, és természetesen van a héten mindig a Miskolc megye jogúváros is tart egy ünnepséget, és így ezekkel a programokkal együtt válik kerekké ez a hét, illetve hát van ennek egy üzenete is a társadalom, a lakosság felé, mégpedig ezekkel a programokkal és a média támogatásán keresztül egy kicsit szeretnénk képet adni magunkról, felhívni egy kicsit a figyelmet arra, hogy vagyunk, ezzel erősíteni a jelenlétünket az emberek között, és hát egy kicsit bepillantást adni, hiszen nagyon sokan nem is gondolnak abba bele, hogy egyrészt, hogy milyen összetett, milyen széles rétű a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, illetve a szociális ellátásnak a területe. Másrészt sokan ugye csak akkor gondolnak ebbe bele, amikor valamilyen érintettség kapcsán valamelyik szolgáltatóval találkoznak, és onnantól kezd fontossá válni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy minél több információunk legyen arról, hogy egyes problémák kapcsán hova lehet fordulni, milyen lehetőségek vannak, és hát a legfontosabb, az egyik legfontosabb az időfaktor, hogy időben tudjunk segítséget kérni, ehhez viszont tudni kell azt, hogy hol, kitől és milyen esetekben lehet segítséget kért fordulni.
ilyenkor a legkiválóbb munkatársakat ki is tüntetitek, ugye?
Hát alapvetően nem mi, hanem az önkormányzat rendezvényén elismerésre kerülnek azok a kollégák, akiket egyébként részben mi, hiszen a intézmények, a szolgáltató szervezetek terjesztik fel a fenntartó Miskolci önkormányzat irányába azokat a jelölteket, akiket abban az évben mi a leginkább arra érdemesnek találunk, hogy elismerésben részesüljenek, és gyakorlatilag egy városi ünnepség keretében, ami idén 14-én csütörtökön kerül majd megrendezésre, tehát itt fogják átadni ezeket az elismeréseket.
Beszéljünk arról, hogy milyen sokrétű a feladatotok, mennyi mindennel foglalkoztok, milyen ügyekkel tudtok segíteni, milyen ügyekben tudtok segíteni.
Hát azt gondolom, hogy ugye a jogszabály előírja az önkormányzatoknak azokat a kötelező feladatokat, amelyeket biztosítani szükséges, de emellett nagyon sok olyan egyéb feladat is van, amit akár a mi intézményünk, de akár más intézmények, szervezetek a városban nyújtanak, és egyre több olyan közösségi, civil, önkéntes kezdeményezés is van, amelyek igazából azt gondolom, hogy a szociális tevékenységet sok esetben kiegészítő, erősítő, támogató lehetőségek, és ezek elsősorban nem azok a dolgok, amelyek külön szakmai tudást igényelnek, viszont a szakmai munkát segítve nagyon nagy lehetőség rejlik ebbe, és talán egyre fontosabb az ilyen típusú lehetőségeknek a kiaknázása, illetve azoknak az embereknek a megtalálása, akik ezekbe a tevékenység elemekbe be tudnak kapcsolódni, mert hogy egyébként továbbra is szakemberhiány jellemzi a területet, de azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindig az ember, a gyermek, az ember legyen a szolgáltatás nyújtónak a központjába, és hát így értelemszerűen a mi nagy integrált intézményünk az gyakorlatilag a születéstől az élet lezárásáig jelen vagyunk a lakosságnak az életében, a bölcsödétől, a bölcsödei ellátástól, amely azt gondolom, hogy az utóbbi időszakban, utóbbi években jelentős pozitív irányú változáson ment keresztül. Miskolcon is történt ebben az évben bölcsöde fejlesztés, illetve férőhelyszám bővítés, és még folyamatban van az egyik bölcsödénknek a további bővítése, még közeljövőben szintén realizálódni fog. Család és gyermekjóléti szolgáltatás területén nagyon sok olyan családdal, fiatal felnőttel és felnőttekkel, idősekkel találkozunk, akiknek szükség van arra, hogy a mindennapi életüket, élethelyzetüket segítsük. Itt továbbra is azt gondolom, hogy nagyon fontos szerep jut az óvodaiskolai szociális segítőknek, akik egy nagyon, most már több éves munkatapasztalattal egy nagyon jó híd szerepet töltenek be a családsegítők, esetmenedzserek, illetve akár a köznevelési intézmények között. Itt nagyon fontos ezen a területen, hogy szeptembertől egy elég jelentős szigorítás történt a jelzőrendszer vonatkozásában, a jelzési kötelezettségek tekintetében megjelentek a kiemelt veszélyeztetettségi tényezők, okok, amelyek esetében sokkal szigorúbb jelzési kötelezettség. Hát azt nem mondanám, hogy nehezedik, mert eddig is ugyanúgy megvolt ez a kötelezettség. Igazából a jelzés elmulasztása az mostantól szabadságvesztéssel is járhat minden jelzőrendszeri tag vonatkozásában. Tehát itt egy jelentős szigorítás történt. És hát igazából én nagyon bízok benne, hogy nem ebbe az irányba fog ezzel elmenni, hanem sokkal inkább az az alaptevékenység fog erősödni, ami egyébként 30 éve kötelező a jogszabály szerint. Mert ugye közel 20 jelzése kötelezett van a jogszabályban, tehát ez is egy nagyon széles rétű, nagyon összetett dolog, és bízok benne, hogy sikerül az érzékenyítés, és inkább az érzékenyítés része sikerül a jogszabályváltozás kapcsán, és nem pedig a büntetés irányába fog elmenni ez a történet, viszont azt gondolom, hogy ahogy már említettem is, az időfaktornak mindig nagyon nagy szerepe van, tehát hogy egy probléma kapcsán egy időben jött jelzésben mindig hatékonyabban tud a rendszer segítséget adni, mint amikor valami már az utolsó utáni mostani pillanatban van. És hát a harmadik nagy területen, a szociális ellátások területén azt gondolom, hogy mind az alapszolgáltatásban, tehát a házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás, mind pedig a bentlakásos típusú ellátásokban, tehát az idős otthonokban, az átmeneti gondozást nyújtó otthonokban jelentősebb változás nincsen, nagyon nagyok az igények. Ugye itt is érezhető a társadalmunknak, meg városunknak az előregedése. Egyre magasabb számban szeretnék igénybe venni a szolgáltatást a rászorulók, és igazából azt látjuk, hogy most nagyjából az a generáció kerül az idős otthonokba, akiknek a hozzátartozóinak a jelentős része messzebb lakik, messzebb él, vagy külföldön dolgozik. Hát nagyon sok olyan idős emberrel találkozunk, aki egyedül van, és éppen ezért nagyon fontos dolog lenne az, hogy az idős ellátást tovább tudjuk erősíteni, mert mind az otthonukban nyújtott támogatás, mind pedig a bentlakásos elhelyezés szempontjából egyre nagyobb igények vannak, és hát a lehetőségek azok inkább stagnálnak, tehát nagyon bővítési lehetőség nincs. Ez biztos, hogy hosszú távon ez egy olyan szegmens a ellátórendszernek, amivel hát nem is tudom, hogy helyi vagy állami szinten, de hogy biztos, hogy kell ezen gondolkodni, hogy megfelelő színvonalú, minőségű ellátást kapjanak azok, akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe kívánják venni.
Mazzán élünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Az ablak mellett egy bőröm alatt kattog a tájajon, most hol jár a nap. Arcom tükrében és bennük ázik minden gondolat. Menetrend szerint jött is pontosan a pánik, mert minden terv szerint halad. Fél hatkor indultam, fél úton felnőttem. Integes halálsz, én nem szállok ki még. Jegyem van, ami addig szól, amíg bárki vár. A neked tőlem áll a másod. Irány a dzsungel, viszlát, békés magány. Kell ez a rázós horizonton zuhanás. Kell valami új, valami megfontolt lázadás. Újra tervezés. Álmodom épp a lányt, aki persze nem lettem soha. Kit nem markol szíven a taps mámora. S míg fel őket bámoltam, integes halálsz, én nem szállok ki még. Kegyem van, ami addig szól, amíg bárki vár, a neked tőlem áll a vásom. Csak tőlem állomásom, csak neked, csak tőlem, csak integes alá.
Túr Péter Attillával, a Meszegyi igazgatójával beszélgetünk. A zene előtt szó volt a gyermekvédelmi jelzőrendszerről. Mik a leggyakoribb ügyek, amikor megszólal ez a jelzőrendszer?
Minden évben ugye van egy járásonként, van egy jelzőrendszeri tanácsadó a rendszerben, aki elvileg az összes ellátási területen működő összes szolgálat jelzését látja, összesíti, és próbálja évenként értékelni is, hogy milyen elsősorban tendenciális szinten, tehát ugye ő nem a szakmai részét, hanem a beérkezett jelzések tartalmát nézi, a problématípusokat nézi. Egyértelműen az látszik, de ez gyakorlatilag azért a évekre visszamenőleg is mindig így volt. A legtöbb jelzés az a köznevelés ellátó rendszeréből érkezik, második helyen a védőnői szolgálat, a harmadik helyen pedig az előző időszak összesítése alapján a rendőrség szerepelt. A rendőrség szempontjában egyébként ez egy változás, hiszen az utóbbi időben jelentősen megnőtt a rendőrségtől érkező jelzéseknek a száma. A köznevelési intézmények és a védőnők, azok emlékeim szerint az elmúlt 20 évben mindig is a legnagyobb számú jelzéstevők voltak, de hát ezen nagyon nincs is mit csodálkozni, hiszen az érintett korosztály, a gyerekek, ők a életük napjaik egy jelentős részét ezekben az intézményekben töltik. Tehát ebben a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a jelzőrendszer erősítése szempontjából, hogy ezeken a területeken dolgozó szakemberek megfelelő tájékoztatást, de visszamegyünk, mert a képzésükben megfelelő információkat kapjanak. Én azt gondolom, hogy ez szintén egy nagyon fontos eleme a jövőnek, akár a szakmafejlesztésben, vagy a szakmaközi szervezetek szakembereinek a képzésébe mélyebben bele kell vinni a gyermekvédelmi, gyermekjóléti képzéseket, illetve tudáserősítést. Nagyon sokszor, bár azt gondolom, hogy most ez a szeptemberi változás azért megmozgatott valamit a levegőben. Azóta volt már több rendezvényünk, a jelzőrendszeri tanácsadó kollégánk több fenntartónál volt, és tartunk tájékoztatást, illetve elsősorban interaktív kérdezfelelek beszélgetési lehetőséget a jelzőrendszer tagjaival. Ebben szintén azt tudom mondani, hogy fenntartótól függetlenül, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem, mert a törvény ez mindenkire vonatkozik, és itt nem lehet, nem kell, és nem is szabad különbséget tenni attól függetlenül, hogy egy intézményt mondjuk az állam tartja fent, egy civil szervezet, vagy egy egyház, teljesen mindegy ebből a szempontból, de én azt gondolom, hogy most ebből a szempontból érezzük a nyitottságot, tehát hogy mi önkormányzati intézményként is a közelmúltban az egyik egyház fenntartójánál voltunk egy ilyen típus előadáson, de mi magunk szerveztünk októberben egy ilyen szakmaközi megbeszélést, ahol azt gondolom, hogy az elmúlt évekre visszatekintve is egy nagyon jelentős számban, hát mondhatjuk úgy, hogy szinte mindenki ott volt, akinek ott kellett lenni, ez erre nem nagyon szokott egyébként azért ilyen szinten példa lenni, és hát vannak olyan jelzőrendszeri tagok, akik azóta már jelezték azt, hogy szeretnék az együttműködést erősíteni. Szóval én azt gondolom, hogy én ezt a részét tartom fontosabb a jogszabályváltozás szempontjából, és nagyon bízom benne, hogy nem a büntetési tétel fog oda vezetni, hogy nagy esetleg ettől hatékonyabb előrelépés várható a működés szempontjából. Igazából azért egyértelműen az látszik, hogy a jelzőrendszer tagjainak a jelentős része nem mulasztás, tehát hogy nem a mulasztás az, ami miatt nem jelez, hanem sok esetben nem ismerik a rendszert, nem ismerik a rendszernek azt a részét, ahova a jelzést teszik. Félnek, nincs információjuk, tartanak attól, hogy a jelzésüknek a következménye az rájuk hogy fog visszavetülni. Sok esetben ez a, hogy említettem is, a jogszabálynak a nem teljes körű ismerete, ez befolyásolja az érintett szemét abban, hogy tegyen meg a jelzést. Nagyon nagy felelősség, és háróránk például a egészségügyi ellátórendszerben az orvosokkal, gyerekorvosokkal, háziorvosokkal való kapcsolat erősítésében, mert itt azért továbbra sem mondható el az, hogy nagyon hatékony a jelzés mondjuk az orvosok részéről, bár vannak kivételek. de igazából azt gondolom, hogy egy ilyen rendszer nem működhet a személyes kapcsolatokon, tehát hogy azért jelzek, mert én azt a családsegítőt ismerem, akkor őt ismerem, ezért megteszem a jelzésem, de hogyha valaki másnak kellene küldeni, akkor már nem biztos, hogy meg fogom tenni, tehát hogy itt a szakmai együttműködések erősítése az továbbra is nagyon hangsúlyos, és hát bízok benne, hogy ezzel a szigorítással nem a börtönbe kerülés, a szakemberek börtönbe kerülésének a fenyegetettsége fog erősödni, vagy kell, hogy erősödjön, hanem inkább az érintettek kapcsán a jelzés megtétele még jobban időben meg fog történni, és talán ezzel kicsit hatékonyabban fogunk tudni beavatkozni, segítséget nyújtani annak érdekében, hogy ne legyen szükség komolyabb hatósági vagy egyéb intézkedések megtételére.
Hogyan írnád körül a gyermek jólét fogalmát?
Hát ez egy nagyon nehezen megfogalmazható gondolat. Ugye maga a gyerekvédelmi törvény az leírja, hogy mit tekintünk egy optimális állapotnak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, amikor valaki gyerekekkel foglalkozik, akkor a gyermeknek a saját életkorához megfelelő alap szükségleteknek a megléte. És ez tényleg azt gondolom, hogy nagyon nehéz, és nagyon nehéz azt kimondani, ugye egy városon belül is többféle városrész van, többféle környezetben élnek a gyerekek. Nagyon fontos ez, hogy mindig azt a gyereket kell nézni, tehát az egyént kell nézni, soha nem szabad általánosítani és hasonlítani, mert akkor biztos, hogy teljesen máshol állnánk a dologban. De azt gondolom, hogy a gyerek fejlődéséhez, biztonságos személyiség fejlődéséhez szükséges alapvető dolgoknak kell, hogy meglegyenek. A szeretetnek, az odafigyelés valamilyen formájának, és természetesen ez nációként, kultúránként változó, eltérő lehet, de a saját életközegben szükséges és kell vizsgálni mindig ezeket az eseteket, mert hogy sokszor lehet valakinek egy 500 000 forintos telefonja, nem biztos, hogy ő a boldogabb és ő a kiegyensúlyozottabb, mint aki mondjuk nyáron mezit lábszaladgál a pocsolyába. Tehát, hogy ez az egyik legnehezebb és a legfelelősségteljesebb része a munkánk ezen szegmensének, hogy ezt a gyermeket vagy a családot azt mindig a saját magához való környezetében és viszonyában tudjuk vagy lássuk, és ezáltal olyan elvárásokat és olyan feladatokat és közös cselekvési tervet fogalmazzunk meg az ő támogatásuk során, amelyek megvalósíthatók, reálisak, és értelemszerűen a gyereknek a fejlődését szolgálják, tehát ne legyenek irreális gondolataink, mert azt úgysem fogja tudni kivitelezni az a család, és hogy mondom is, nem biztos, hogy mindig az a jó, hogyha egy gyereknek mindig minden megvan, tehát látjuk ezeket az eseteket is, tehát mindenféle típusú család megfordul a Család és Gyerekülti Szolgálat látókörében, és igazából azt gondolom, hogy a legfontosabb és az egyetlen fontos dolog az, hogy a gyereknek a biztonságos fejlődése meglegyen, és ehhez tudjuk esetleg segíteni a szülőt abban, hogy hatékonyabban tudjon a gyermekével együtt lenni, a gyermekével foglalkozni, és nem mindig tehát hogy többféle típusú elhanyagoltsággal találkozunk például, tehát nem mindig az elhanyagoltság, hogy nem tudom, én nem etettem, nem megfelelően ruháztatom a gyereket, hanem nagyon sokszor találkozunk mondjuk olyan típusú elhanyagoltsággal, hogy a szülő semmit nem tud a gyerekéről, de minden megvan a gyereknek, tehát telefonja, pénze, de hogy valójában mi történik a gyerekkel a mindennapjaikban, arról nincs információja a szülőnek, és amikor valami történik, akkor szembesül azzal, de hát ő mindent megadott a gyereknek. Nagyon sokszor, és talán a digitalizáció is minden benne van ebbe, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy a szülők társadalmi csoporttól függetlenül megpróbálnak megadni a gyerekeiknek mindent, viszont a kommunikáció, a személyes kapcsolatok, a bizalom, a figyelem, azok egyre mérsékeltebb formában. Tehát ezek is digitalizálódnak, és sok esetben nem ülünk le, mondjuk ha hazaérkezik a család, nem ülnek le, nem beszélik meg, hogy mi történt a gyerekkel aznap az iskolába, hanem maximum napközben, majd most már ugye az iskolában nem, de iskolaidőn kívül elintézik, hogy minden rendben van-e, oké, és akkor ezzel le van rendezve a dolog. De ez szerintem globálisan az egész világunkra jellemző változás, tehát szerintem ez egy óriási kihívás lesz még a jövőre nézve, és lassan odáig jutunk, hogy a felnőtté válik az a generáció, aki már a digitális világban született bele, és ez egy nagyon fontos dolog lesz a jövőre nézve szerintem, hogy hogyan tudjuk ezeket a közösségi, emberi kapcsolatokat, együttléteket megtartani és erősíteni, mert az látszik, hogy amikor ebből a világból kiszakad valaki, és talán az életkortól független, akkor egy a köz olyan, mintha a mesevilágába kerülnénk bizonyos szempontból, és nem a realitást nagyon sok esetben elveszítjük, és ez nagyon nagy veszélyt hordoz magába az egyénre, a személyre, érzésekre vonatkozóan, és hát a szeretetre, boldogságra, ami azt gondolom nagyon fontos ahhoz, hogy egészségesen tudjuk megélni a mindennapjainkat a nehézségekkel együtt.
Péter Attilával, a Meszegyi igazgatójával beszélgetünk. A riport elején volt szó arról, hogy szakember hiány van. Mely területeken van a legnagyobb szakember hiány? Akár adjunk tanácsot a fiataloknak a tovább tanulásra, és arról is beszélj, hogy miért is jó ez a pálya. Tehát kicsit népszerűsítsük.
Azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb, de legnemesebb dolog az, amikor olyan típusú munkát végez az ember, ahol egy embertársán tud segíteni bármilyen segítségnyújtás formájába. És hát a szolgáltatásaink azok egyértelműen a személy, az egyén, a család megsegítését igyekeznek segíteni. Talán, ahogy az előbbiekben említettem, talán ez a digitalizáció is egy kicsit a személyes segítségnyújtás segítő szakmák ellen dolgozik, vagy gondolok itt akár a robottechnikára és az egyéb dolgokra, hogy vannak olyan szakmák, amelyeket szerintem nem lehet, és soha nem is lesz szabad kiváltani, mert egy emberi gesztusnál, egy érintésnél, egy mosolynál, egy simogatásnál nem lehet kiváltani semmilyen eszközzel. És nagyon sokszor azt látjuk és tapasztaljuk, hogy a problémák megoldása kapcsán nem is feltétlenül a nagyon mély szakmai dolgok visznek előre, hanem ezek a gesztusok, amik a mindennapjainkból sokszor hiányoznak, vagy hiányosak. Hát nagyon fontos dolog az, hogy aki érzi magába ezt a elhivatottságot, az mindenképpen próbáljon meg valami olyan típusú tanulmányokba kezdeni, ahol lesz erre lehetőség. Ugye nagyon széles a spektrum, tényleg a bölcsödétől a családsegítésen, az időselátáson, de beszéltünk a hajléktalan ellátásról, azokról a nagy érintett célcsoportokról, fogyatékos ellátásról, pszichiátriai betegekről. Tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon széles kör, és igazából aki segíteni szeretne, és nem csak laikusként szeretne segíteni, hanem szeretné megtanulni a szakmát is ehhez, hogy a segítség az szakmai legyen, akkor igazából nagyon széles a paletta, és szélesedik a paletta. Azt gondolom, hogy akárha a képzések szintjét nézzük is, vannak középfokú szakmák, diplomás, diplomához kötött szakmák, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag aki segíteni szeretne, és van valami elképzelése, az válassza ezt, jöjjön, próbálja ki magát a tanulmányok után. Azért az is fontos, hogy a valóság az nem, tehát hogy a realitás az mindig más, mint ami a fejünkben él és megvalósul, de ez is egy természetes dolog, hogy amikor pályakezdő valaki, akkor van benne olyan ambíció, hogy világot akar váltani, és ez nem baj szerintem, hogyha ez a reális, akkor ez nem baj, meg ez egy pár év munkatapasztalat után a helyére kerül, és akkor látjuk mi is a saját határa illetve hát a kliensek szempontjából is körülírható az a szakmai határ, amin belül lehet mozogni. Továbbra is a legnagyobb létszámhiány az a idősellátás területét érinti, és a nem diplomás munkakörben a szociális gondozó ápoló munkakör, amely nagyon jelentős létszámhiányjal küszködik, és hát ennek azt gondolom, hogy több oka is van, én nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb fog változni a szakma megítélése abban a szempontból, hogy akár a bérezés szempontjából, ugye a szakmaközi ágazatainkban az elmúlt időszakban, gondolok itt akár az egészségügyi rendszer, akár a köznevelési rendszerben történtek bérfejlesztések, akár a bölcsödei területen, szóval a szociális terület még mindig úgy érzem, hogy várat magára. Szóval, hogy azt megéljük sajnos, de hát ez az elmúlt 20 évben egyébként mindig így volt, hogy az egyik területről a másikra vándorolnak az emberek, mert hogy azért a megélhetés az nagyon fontos. Tehát most azt a szakaszt is éljük, azon túl, hogy nincsen nagyon a képzésekben fiatal, hogy ezekre az egyéb területekre át, vagy visszamennek dolgozni a kollégák. Azt gondolom, hogy például a szociális gondozó ápoló munkakör, a házi segítségnyújtásban, az idős otthonokban dolgozó gondozónők tekintetében egy nagyon nehéz és egy nagyon nagy kihívást igénylő munka. És amit szintén még gondolok, ugye iskolarendszerű alapvetően a képzés, hogy nagyon nehéz 14 éves korban valakinek ezt a pályát választani. Nagyon nehéz egy 14 éves fiatalnak meglátásom szerint úgy 14 évesen választani egy olyan munkakört, ami az idősekről szól, az elmúlásról szól, a fájdalmakról szól, a betegségekről szól. Tehát én azt gondolom, és látom egyébként az elmúlt éves munkatapasztalataim alapján, hogy ez a munkakörhöz kell egy érettség, kell egy akár egy személyes életút, ami során mondjuk valaki megéli a saját környezetében, vagy ápol gondoz családtagját, és teljesen más hozzáállással. És nem azt mondom, hogy kizárja azt, hogy valaki 14, 15, 16 évesen és 18 évesen nem tud munkába állni, mert vannak azért fiatalok, de hogy úgy nagy összességében biztos, hogyha valaki végigolvas 100 szakmát, akkor kevesen fogják ezt választani, és egyébként szerintem ez teljesen érthető és teljesen normális. Viszont utána pedig nagyon nehéz bekerülni, illetve végzettséget szerezni, felnőttként akár. Korábban azért nagyon sokszor jellemző volt, hogy valaki 30-40-50 évesen végezte el a akkor még létező UK és képzést, és utána kezdett el dolgozni, úgyhogy teljesen más érettségi szintről indul a dolog. Hát szerintem itt ez is egy nagyon fontos befolyásoló tényező, de ha ki kell emelni, akkor én mindenképpen ennek a képzésnek a hát nem tudom, népszerűsítését, vagy megtalálni azt az optimumot, a bemeneti optimumot, hogy ebben a képzésben azok tudjanak jönni, akik tényleg van bennük egy belső elhivatottság, és tudják, és értik azt, hogy milyen típusú szakmát választanak. Mert nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy amikor a gyakorlatra jönnek ezek a fiatal, főleg zömében lányok, akkor igazából ők ott szembesülnek először azzal, hogy valójában mi is lesz az ő munkájuk, és ezzel nekünk is nagyon nagy a felelősségünk, hogy tudjuk őket bevezetni ebbe, és hogy tudjuk megtartani őket, és fenntartani ezt az érdeklődést. Hát egyébként ennek a munkának egyébként nagyon sok szép oldala van, nagyon sok szép hozadéka van. Egy idős fiatal kapcsolatban is kifejezetten az idősek szeretik a fiatal kollégákat, mert egyrészt emlékezteti őket a fiatalságukra, kvázi unokapótló. Tehát, hogy megvan ennek a másik oldala is, de ehhez az elhivatottságon túl kell egy érettség, hogy ezt szakmailag helyén tudja mindenki kezelni, és hát ebben nagyon nagy a felelősségünk, és én azt látom, hogy ezért is nehézkes esebb a kollégáknak a fellelése, mert nem nagyon érezzük azt, hogy hosszú távon ez egy biztos megélhetési, illetve mentálisan, lelkileg úgy egybe az emberek számára ez egy biztos pont lehet. Tehát én a többi végzettséget nagyon nem szeretném cizellálni, szerencsére azért azt el tudjuk mondani, hogy a szociális felsőfokú végzettségű munkaköreink azok szinte 100%-ban be vannak töltve, vannak kisebb mozgások, de igazából szerencsére jó kapcsolatban vagyunk a környező felsőoktatási intézményekkel. Sok esetben nálunk töltik a gyakorlatot, és nagyon sok esetben már a gyakorlat során kialakulnak azok a kapcsolatok, ami után ők befejezték az egyetemet, akkor maradnak nálunk. Tehát, hogy igazából vannak jövések, menések, de azért a szolgáltatásainkat tudjuk működtetni. Sajnos volt már, tehát hallottunk már az országban olyan intézményeket, ahol nagyon alacsony létszámmal dolgoznak, tehát összességében nem is szeretnék panaszkodni, tehát összességében jól tudunk dolgozni, illetve biztosítani azokat a feladatokat, amik jogszabály szinten az ellátásunkra vannak bízva, de ha egy 20-30 gondozónővel több lenne az intézményben, és ennek meg is van a létszámkerete, akkor biztos, hogy kiegyensúlyozottabb lenne, akár a dolgozó kollégák szempontjából is, hiszen most sokkal nagyobb teher hárul rájuk. Time has gone. No
beszélgetésünk utolsó részében szóljunk arról, hogy az állatkerttel van egy közös projektetek. Miről is szól ez?
Igen, hát ugye közeledik az adventi, karácsonyi időszak, és ilyenkor általában minden ember belsője egy kicsit átszellemül, és ilyenkor mindig valahogy megerősödik bennünk az, hogy jobban odafigyelünk a másikra. A tavalyi évben keresett meg minket a Miskolci Állatkert azzal az ötlettel és gondolattal, hogy szeretnének egyrészt segítséget nyújtani rászoruló gyerekek számára, másrészt pedig, hogy ezzel ők szeretnék jutalmazni azokat is, akik támogatják a rászorulókat egy kedvezményes belépő lehetőséggel, és tavaly hasonló időszakban indult el ez a kezdeményezés, és hát annyira sikeres volt, hogy úgy gondolta mind az állatkert, és mi pedig örömmel vettük idén is azt, hogy lehetőség lesz erre a tényleg pozitív kezdeményezésre. Igazából elég jelentős mennyiségű adomány gyűlt össze a tavalyi évben is, pedig emlékszek rá, nem volt jó idő azon a hétvégén. Bízunk benne, hogy a jövő hét végén, amikor most második alkalommal megrendezésre kerül ez az adománygyűjtő, illetve kedvezményes belépési lehetőség a Miskolci Állatkertbe, egy kicsit kedvezőbb lesz az idő, többen a szombati, illetve a vasárnapi napjukat a Majális Parkban, a Csanyikban fogják tölteni. És igazából én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kedves gesztus volt, és hát örömmel csatlakoztunk hozzá, hiszen ellátotti körünk nagyon széles, úgyhogy ebben az időszakban nekünk is nagyon fontos az, hogy a számunkra felajánlott adományokat, azokkal tudjuk segíteni azokat a gyerekeket, akik a látókörünkben vannak, és hát nem biztos, hogy megkapják azokat a, nem kell nagy dolgokra gondolni, azokat a minimális gesztusértékű kis ajándékokat, ami a karácsonyukat boldogabbá teszi. Úgyhogy ebből kifolyólag elsősorban olyan típusú dolgokat gyűjtünk, és ez, hát láttam már a Facebookon is megjelent a plakát, illetve fel is van sorolva, hogy elsősorban milyen típusú felajánlásokra számítunk, ami kifejezetten a gyerekeknek szól, tehát hogy, és amit tényleg én mindig el szoktam mondani, amikor adomány kapcsán bárkivel is egyeztetünk, hogy egyetlen egy szempontot kérünk, hogy az adományozók vegyenek mindig figyelembe, hogy olyan adományokat ajánljanak fel, amit a saját gyereküknek is odaadnának még. Mert azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha adományt kap egy gyerek, akkor olyat kapjon, aminek tud örülni, ami használható, ami egy saját gyereknek is odaadna az ember. És azt gondolom, hogy erre azért egyre jobban figyelünk. Így elsősorban játékokat, gyerekkönyveket, gyermekruhákat, és hát értelemszerűen a advent, mikulás, karácsonyi időszakban édességet, szaloncukrot, tisztálkodási eszközöket, gondolok itt fogkefe, fogkrém, szappan, tusfürdő, babaápoló szerek, pelenka, hát ilyen típusú adományokra számítunk, és egyrészt én most is köszönöm azoknak, akik tavaly is segítették már ezt a kezdeményezést, és rajta került az intézményünk ellátottjait, és bízom benne, hogy idén is ez a folytatódik egyébként ez a pozitív dolog, és hát alapvetően azt gondolom, hogy és szeretném megköszönni, de hát azon túl még egyszer ugye az állatkertnek, az ötletgazdának, de megköszönni az állatkert dolgozóinak, illetve a saját dolgozóinknak is, hiszen a két nap, szombat, vasárnap önkéntesen a saját dolgozóink fogják gyűjteni az adományokat az állatkert munkatársaival együtt. Én azt gondolom, hogy ez is egy szép gesztus arra vonatkozóan, hogy önkéntesen próbálunk segítséget adni, és hát értelemszerűen a kiosztás szempontjából pedig azok a szolgáltatások, gondolok itt, ma nem említettem, a családok és a gyermekek átmeneti otthonában élő családok, gyerekek, illetve a család és gyerekjóléti szolgálat látókörébe lévő családjaink fognak ezekből részesülni, és nagyon fontos, hogy a részesülés a szó szerint értendő, tehát hogy a család segítők bevonásával, azaz igyekszik
igyekszünk nem egységcsomagokat adni, és ezt értem mennyiségre, meg bármilyen szempontból, hanem mindig próbálunk lehetőségeinkhez mérten az adott családra összeállítani bármiféle támogató csomagokat. Tehát ahol 4 gyerek van, ott 4 gyerekre, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy a személyre szabott dolgokkal a család is úgy érzi, hogy tényleg, nem tudom, egy 36-os lábra nem egy 42-es cipőt kapott egy cipős dobozba, hanem tényleg egy olyan dolgot, ami az adott gyerekre használható lehet, vagy az életkorának megfelelő játék. Úgyhogy ezekre igyekszünk a kiosztás adományozás kapcsán odafigyelni, illetve természetesen arra, hogy azok a családok részesülnek elsősorban, akik együttműködőek, és fontosnak tartják azt, hogy a segítségünkkel csökkenjenek azok a hátrányok, ami miatt a látókörünkben vannak.
Tehát jövő hét szombaton és vasárnap az állatkert nyitvatartási idejében bárki vihet adományt nektek, vagy hát a rászorulóknak rajtatok keresztül, ugye?
Igen, gyakorlatilag 9 órától, hiszem 5 óráig van nyitva az állatkert, 4 órakor adják az utolsó belépőjegyet, tehát 9-től 4 óráig terjedő időszakban az állatkert bejáratánál lesz felállítva egy gyűjtőpont szombaton és vasárnapi napon is, és oda várjuk a felajánlásokat, adományokat, illetve ott fogják megkapni azok a családok, akik érkeznek adománnyal az állatkertnek a kedvezményes felajánlását, a belépőjegyeiket, amit fel tudnak majd használni az állatkert látogatás kapcsán.
Végezetül mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok.
Mindenképpen ajánlanám az intézményünknek a honlapját, a www.meszegyi.hu. Ez a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyes Gyermekjóléti Intézménynek a első kezdőbetűiből áll össze, és mondok egy e-mail címet, és ami a központi e-mail címünk, ez a miskolc@meszegyi.hu. Ide erre az e-mail címre bárki bármilyen kérdéssel fordulhat, illetve mondanám a központi telefonszámot, mert 50 telephelyünk van, de a központi telefonszámon, hogyha valaki felhívja, akkor a kollégáim segítenek irányba állítani bármilyen probléma esetén az érdeklődőt, ez pedig a 46-os körzet 562-276-os telefonszám. Hogyha ide telefonálnak, akkor innen irányba tudjuk állítani a felmerülő kérdés vagy probléma kapcsán a lakosságot.
Péter, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, és hát így közeledve az év végéhez én kívánok mindenkinek nagyon sok szeretetteljes pillanatot még az év hátra levő részében.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Gúr Péter Attilával, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójával beszélgettünk. Isten éltesse sokáig a szociális ágazatban dolgozókat, köszönjük munkájukat innen is. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Első szabadból láttam már a tárt karodból. Más lesz ez a tél, pedig a város most is szürke, ahogy rég.
Vártalak, de persze titkolom, hogy a tömegben a pályaudvaron behuny szemmel álltam a zajban, mégis hallottam a lépteit felé.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig csak, míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én, a világ mögé. Ígértem, de semmit nem hoztam.
Soha nem kértem, de mindent megkaptam.
Elég, hogy így te meg én, együtt a tél elől én elszökünk.
Gyere messze, ahol nem ismer a város, hol nem vakít a fény, senki se hív, hol senki nem talál rá, amíg tart a hó.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város, legyünk most háttal, ha senki nem lát, azt se bánom. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér, bújjunk el te meg én a világ mögé. Bújjunk el,
bújjunk el,
bújjunk el,
bújjunk el.
Oh no, oh no, oh. Amíg majd együtt tart a furcsa ébredés, a friss hó, ami nem olvad még, minden szép,
minden szép.
Így jó, maradjunk még,
csak épp míg a tél véget ér,
kicsit várhat ma ránk ez a vár, a függönyön túl.
Csak épp addig, míg a kávé fő és a reggel őrzi édes álmunk.
Addig tart fény, addig még szép a legforróbb tér. Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város, legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánunk. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér, bújjunk el te meg én a világ mögé. Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város, legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánunk. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér, bújjunk el te meg én a világ mögé.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikus.